Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük a mi Urunkat, énekeljük a 135. Zsoltárunk első versét. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekmondással, a 168. dicséret valamennyi versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, hogy a szól hozzánk Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, az első fejezet 7. versétől a 14. versig terjedő igerészből eképpen.
A mi reménységünk erős felőletek, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedésben, úgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok a mi nyomorúságunkról, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy rendkívül nagy, erőnk feletti terheket hordoztunk, úgyhogy életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen nagy halálos veszedelemből megszabadított, és meg is fog szabadítani minket. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségül vagytok az értünk mondott imádságotokkal, hogy sokan adjanak hálát értünk a sokak imájára nekünk adatott kegyelemért. Mert ez a mi dicsekvésünk, lelkiismeretünk tanúságtétele, hogy az Istentől jövő őszintességgel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. Mert más nem írunk nektek, mint amit olvastok és megértetek, és remélem, hogy mindvégig meg is fogtok érteni, ahogyan azt részben meg is értettétek, hogy mi a ti dicsekvésetek vagyunk, amint ti is nekünk az Úr Jézus napján. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Bár ebben a 168. dicséretben egy egészen teljes imádságot mondtunk el Istennek énekben, de most szóban is imádkozzunk. Urunk Istenünk, Teremtőnk, Megváltónk, hálát adunk neked, hogy összegyűjtöttél minket ezen a tavaszi reggelen, a te dicséretedre, és nem csak Újpestről, hanem a Balaton északi partjáról is, Almádiból és Fűzfőről. Köszönjük a testvéri együttlétet. Kérünk, Uram, hogy ezen az alkalmon erősíts meg bennünket egyenként és közösen is. Köszönjük, hogy hordozhatunk nyomorúságokat, hiszen veled együtt könnyebb ezt is elviselni. És köszönjük, hogy tőled kapunk reményt is a szabadításra. Hálát adunk néked a régebbi és a múlt heti szabadításaidért. Köszönjük, Uram, hogy nem szűnsz meg minden nap munkálkodni. Köszönjük, hogy a legnehezebb dolgainkat is eléd vihetjük a szívünkből, amiről nehezen beszélünk, amikkel régóta küszködünk, sokszor eredménytelenül. Kérlek, bocsásd meg bűneinket, bukásainkat. Kérünk, szóljon ma is a te igéd, amely által tekintetünket, Atyánk, magadra és fiadra irányítod, és erőt meríthetünk belőled. Kérünk, Uram, a Szentlélekért, hogy szívünkben munkálkodva tegye gyümölcsözővé a most veled együtt eltöltött időnket. Ámen.
Szeretett testvéreim, Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket, Megáll az Istennek igéje. Thank you. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, közelebbről Pál apostol korintusbeliekhez írott második levele, első fejezetében, a 10. versben eképpen. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Mi benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban újpesti gyülekezet, balatonalmádi füszfői testvérek, Istennek népe. Nagy ajándék, ismételten a találkozás. És dicsérjük Istent, hogy ez a találkozás úgy kezdődik, hogy először igéjére figyelve vele találkozhatunk, és úgy egymással. És hogyha először ővele találkozunk, akkor bizonnyal áldott lesz az egymással való találkozásunk is. Bonhoeffer mondta, mielőtt emberekkel találkozunk, Krisztussal kell találkoznunk. Mielőtt emberekkel találkozunk, Krisztussal kell találkoznunk, és akkor a másik emberhez való viszonyunk, a kapcsolatrendszerünk másként alakul Isten áldásával. Figyeljünk tehát a felolvasott igére, amely a reménységről szól. A 10. fejezetben hitvallásos bizonyossággal hangsúlyozza az apostol, mi pedig abban a Jézus Krisztusban reménykedünk, aki megváltott és megszabadított bennünket. Mi benne remélünk, ez az egészen pontos fordítás. Tehát a mai istentiszteletnek a tárgya, a témája a reménység, amire nagyon nagy szükségünk van, egyen-egyenként házasságban, családban, gyülekezetben, szeretett református egyházunkban, magyar népünkre tekintve egyaránt. Tehát nem véletlen, hogy Isten igéje most a reménységre, a reménység miben létére, fontosságára irányítja figyelmünket. Nem szép dolgokat szeretnék mondani a reménységről, hanem kizárólag azokat, amelyekre a presbiter testvérünk által felolvasott ige feljogosít. Tehát a textusból kiindulva, a lekcióra és a teljes írásra koncentrálva szóljunk a reménységről. Először is állapítsuk meg azt, hogy mi a hívő ember reménységének a tárgya, vagy még szebben fogalmazva, a hívő ember reménységének a forrása. Reménységünk forrása az evangélium. Az az örömhír, amely átjárta a szívünket. Az az örömhír, hogy az élő Isten kilépett elérhetetlen világosságából, Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, megmutatta magát nekünk egyértelműen, konkrétan, világosan, meghalt érettünk a Golgotai kereszten, és húsvétkor feltámadott a halálból a mi feltámadásunk zálogaként. Minden reménységünknek forrása ez, az evangélium, hogy megváltott emberek vagyunk, hogy örök életünk van, és az örök élet öröme, tágassága megjelenhet a földi életünkben. Az az Isten, aki ekkor veszedelemből megszabadított bennünket, mi benne reménykedünk, És abban a Jézus Krisztusban, mondja az apostol, aki értünk meghalt és feltámadott. Bőti időszakban vagyunk. Tehát most különösképpen az egyházi évnek ebben a szakaszában elmélyülten, elcsendesedve erre készülünk, hogy átengedjük magunkon még komolyabban, még mélyebben az igére figyelve az evangéliumot. Isten Jézus Krisztusban eljött hozzánk, értünk meghalt, feltámadott és megszerezte nekünk az örök életet. Minden reménységnek a tárgya, minden reménységnek, valóságos reménységnek a forrása egyedül ez, a Jézus Krisztusba vetett élő hit, az evangélium. Az, kedves testvéreim, amikor egy gyülekezet el tudja mondani, és benne a gyülekezet tagjai el tudják mondani, hogy mi megváltott emberek vagyunk, és azért gyűlünk össze vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra, hogy ebben a bizonyosságunkban erősödjünk, mert értünk meghalt Jézus Krisztus, és értünk feltámadott Jézus Krisztus. Alapvetően változik meg az emberi élet. Alapvetően változik meg az emberi élet, ha az evangélium az emberi életet és az emberi közösségeket átjárja, és minden nyomorúság abból fakad, amikor ez nem történik meg. Hadd mondjak egy példát. Kamaszkorom egyik kedvelt, akkoriban kedvelt híres rock együttesének az énekese nyilatkozta a televízióban a megtéréséről a következőt. Korábban, amikor nem voltam hívő, mindent megettem, amit elém tettek, mindent megittam, amivel megkínáltak, minden lánynak udvaroltam, akinek csak lehetett, és éreztem, hogy valami nagyon hiányzik, kiégtem, kiürültem ebben az életben, belefáradtam, és egyszer csak megszólított az Isten szava, elért engem Jézus Krisztus, az evangélium, és rádöbbentem arra, hogy megváltott ember vagyok. És szó szerint így fogalmazott, hadd idézem, szó szerint a tévé csatornáin keresztül, bár egyházi emberektől hallanánk ilyen bizonyságtételt, mint ettől az egykori rockertől, attól kezdve az örök élet rendje, öröme, bősége betölti a földi életemet. Attól kezdve az örök élet rendje, öröme, bősége betölti a földi életemet. Minden reménységünknek forrása ez, hogy részesülünk az evangéliumból, hogy Jézus Krisztus újjászül bennünket, hogy az örök élet rendje, öröme, bősége átjárja a földi életünket, emberi kapcsolatainkat. Hogy el tudjuk mondani, hogy megváltott emberek vagyunk. Hogy megtapasztaltuk ezt a nagy Krisztusban közölt szabadítást, és az apostol ennél többet mond, mert így fogalmaz, aki ekkor a halálos veszedelemből megszabadított, a haláltól megszabadított, hisszük, hogy ezután is meg fog szabadítani bennünket, ezért mi benne remélünk. Vagyis értitek, kedves testvéreim, hogy az, amit eddig hangsúlyoztam, az evangélium, ez a Krisztusban közölt nagy szabadítás megjelenik a hétköznapjainkban. Isten a hétköznapjainkban ezt a nagy szabadítást apró pénzre váltja, megtapasztalható, konkrét, látható módon. Gondolj vissza eddigi életedre, hogy hányszor tapasztaltad meg, hogy Isten szabadító Isten, hogy kis és nagy nyomorúságokból kihozott, hogy megszabadított, vagy erőt adott azoknak elhordozásához. És ettől kezdve el tudod mondani Dániellel együtt, hogyha nem tenné is, ha éppen egy adott helyzetben nem szabadítana is meg, mi akkor is hisszük, hogy ő az Úr. Fogadjátok személyes bizonyságtételként, hogy hányszor megtapasztaltam én magam is ama nagy Krisztusban közölt szabadítást, amely majd odaát az örök életben lesz teljessé, de már itt ebben a világban megtapasztalható. Az apostollal együtt vallom, hogy aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított, ezután is a mindennapjainkban, ebben a világban megmutatja szabadító irgalmát. Egyszer Budapestre siettünk a munkatársammal. Egy kamion haladt előttünk, és azt veszem észre, hogy a nagy sebességben a munkatársam nem lassít, és hát neki fogunk csapódni a kamionnak. És akkor veszem észre, hogy nyomkodja a féket, és nem fog a fék, és akkor már ő is kiáltott, hogy nincs fék, nincs fék. Döbbenetes érzés volt, az fogalmazódott meg, hogy most vége? Mi fog történni? És igazából nem is tudom, hogy mi történt, hogy hogy szabadultunk meg. Mert valóban nem volt fék. És ez egy egészen konkrét példa. De nem csak ilyen példát lehetne mondani, hanem hétköznapi példákat is arra, hogy mit jelent az, hogy az élő Isten bennünket megszabadít, hogy a Krisztusban közölt nagy szabadítást a hétköznapokban megmutatja az életünkben. Vagy ad erőt az elhordozásához, kis és nagy feladatainkhoz, vagy ha nem tenné is, mi akkor is hisszük, hogy ő az Úr. Ezért mondja az apostol, még egyszer idézem, hogy szinte kívülről megtanuljuk és hazavigyük az igét. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadít, hisszük, hogy ezután is meg fog szabadítani bennünket, ezért mi benne remélünk. Vagyis reménységünknek a tárgya, reménységünknek a forrása, a megváltó, a szabadító Jézus Krisztus, aki eljött, meghalt, feltámadott, örök életet adott nekünk, megszabadított a haláltól, és az örök élet szabadító irgalma megjelenik a földi életben. Ez az első üzenete ennek az igének. Ne felejtsd el, nincs másfajta reménység. A reménységnek egyedül ez a forrása a Jézus Krisztusba vetett hit. Ebből következően a második gondolat, mi ennek a reménységnek az áldása? Mik ennek a reménységnek az áldásai? Milyen határozottan, hitvallásos bizonyossággal mondja az apostol, mi benne remélünk. Utána néztem a görög szövegnek, meg a különböző fordításoknak, és én nem szeretem ezt a fajta fordítást, amikor így fordítják, hogy mi benne reménykedünk. Mert a magyarban ennek a fajta fordításnak, hogy benne reménykedünk, van egy olyan értelme, hogy hát úgy immel ámmal reménykedünk benne. Hát rámegyünk a jégre, és majd meglátjuk, hogy elég vastag-e, hogy elbír-e bennünket, beszakad vagy sem. A reménykedésben nincs ott az, amit az eredeti szöveg kifejez. 100%-os bizonyosságot, 100%-os evidenciát. Az igazi evangéliumból fakadó reménységnek az áldása az, kedves testvérem, hogy az ember hiszi és tudja minden körülmények között, hogy a hívő ember élete nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy ne lenne folytatás, hogy feladhatná, hogy végképp elcsüggethetne. Ezért a helyes fordítás nem benne reménykedünk, hanem benne remélünk minden körülmények között, hogy van folytatás, nincs olyan nyomorúság, nincs olyan mélység. Az apostol olyan őszintén beszél, hogy hallottuk a lekcióból, a nyomorúságairól, amit ő maga átélt elegészen a halálos veszedelmekig. És kedves újpesti testvérek, soha nem adta fel, szíve utolsó dobbanásáig bízott, remélt abban a Jézus Krisztusban, aki őt megszabadította, és bizonnyal meg fogja szabadítani. Olyan gyönyörű ez az ige, micsoda áldás, a legnagyobb áldás, e reménységből fakadó áldás, hogy van tovább. Nem lehet olyan helyzet, amelyben ne hinnénk azt, hogy az élő Istennel Jézus Krisztusban van tovább, mert ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Ugye érthető? Az apostol azt mondja, hogy erő felett megpróbáltattunk, de nem csüggedünk. Erő felett megpróbáltattunk, de nem csüggedünk, mert nekünk van reménységünk. Vannak erő felett való próbatételek, de a hívő ember reménységének éppen az az áldása, hogy benne van a nyomorúságban, és ebben a világban is sokféle nyomorúság van, ebben a felpörgött, nagyon kemény világban, ebben az öngyilkos rohanásban, ahol annyira nem tudunk egymásra odafigyelni, ahol már az is nyomorúság, hogy még arra sincs igazából lehetőségünk sokszor, hogy nyugodtan, tényleg elcsendesedve olvassuk el a napi ígét. A hívő ember benne van a nyomorúságban, nem sorolom most a betegségeket, nem sorolom az emberi konfliktusokat, mindannyian tudjuk a saját nyomorúságunkat. Benne vagyok a nyomorúságban, de a reménység által mégis fölötte. Tehát a hívő ember nem keni el a problémákat, szembenéz a nyomorúsággal. Nem arról van szó, hogy a hit tejfölével mindent leöntünk, és akkor majd elintőződnek valahogy a dolgok. Igenis, a hívő ember két lábbal a földön jár, látja a problémákat, a nyomorúságokat, azt felvállalja azokkal, szembenéz, de mégis a reménység az élő hite által fölötte van. Ezt fejezi ki az apostol. Erő fölött megterheltettünk, de mégsem csüggedünk, mert erősek vagyunk az Isten kezében, mert az Isten hordoz bennünket. És ne felejtsük el, erről nem tudok részletesen beszélni, hogy az apostol itt olyan nyomorúságokról beszél, amelyek abból fakadóan jöttek rá, hogy hirdette az evangéliumot. Tehát nem a bűnei miatt, a vétkei miatt rászabaduló nyomorúságokról beszél itt az ige. Erről egy külön prédikációt lehetne mondani. Te mennyire vállalod fel az igét, a hitedet a munkahelyeden, a hétköznapokban? Mennyire vagy kész számot adni a benned lévő reménységről, és akár ezért felvállalni nyomorúságokat, benne lenni ebben a szolgálatban, és nem csüggedni, mégis fölötte, bízva abban, hogy Jézus Krisztus ügye egy győztes ügy. Engem elkeserít az, hogy a református egyházon belül mi állandóan panaszkodunk, állandóan siratjuk magunkat, hogy kevesen vagyunk, vidéken ezt különösen átéljük, tapasztaljuk. De én akkor is hiszem, hogy a református egyház, az ige egyháza, az ige népe Krisztust hirdeti, és hogyha Krisztust hirdeti és éli, akkor ez egy győztes ügy, és Isten az ő népét megtartja. Csak vállaljuk fel akár azokat a nyomorúságokat is, amelyeket a keresztjén, a krisztusi szolgálatban, a posztmodern világban az élő Isten megkövetel tőlünk. Tehát a reménység forrása a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit. A reménység áldása pedig, hogy nem lehet olyan helyzet a hívő ember életében, a hívő gyülekezet életében, hogy ne látná meg azt, hogy van tovább, hiszen az örök élet az övé. Egyszerre van benne a nyomorúságban, és mégis fölötte. Erő felett megterheltettünk, de nem csüggetünk. És harmadszor hadd beszéljek a reménység egészen hétköznapi következményeiről. Tudnélik, ez a reménység, ez kell, hogy látszódjék rajtunk. Látszódik rajtunk ez a reménység? A tekintetünkön, az életünkön, a hétköznapjainkon, a nehéz helyzetekben is. Hogyan mutatkozik meg? Mit mond erről az ige? Hogy milyen hétköznapi következményei vannak ennek a reménységnek? Először is a hívő élő reménységgel rendelkező ember imádkozik, könyörög a másikért. Ez a reménységnek látható jele. Ahogy olvasta presbiter testvérünk, ahogy ti, mondja az apostol a korintusiaknak, könyörögtök érettünk. És akár mondhatnám azt, hogy olyan jó tudni, hogy mi, akik tartjuk a testvér gyülekezeti kapcsolatot egymással, és innen Újpestről is sok hívő testvért ismerek, tudom azt, hogy könyörögnek értünk. És mi könyörgünk értetek. De még részletesebben kifejtem, hogy ez odáig azt jelenti, hogy közben járó könyörgésben név szerint oda viszek embereket az Isten elé, minden héten valaki mást, valaki másokat, akikért könyörgök, miközben hiszem, tudom, hogy engem is oda visznek mások az élő Isten elé. És vannak olyanok, akiket lehet, hogy nem tudunk még elhozni, igét hallgatni, de egy módon oda vihetjük őket az élő Isten szín elé, imádságban is, könyörgésben. Igen, a reményteli, az élő reménységgel rendelkező megáldott ember látható jellemvonása, hogy könyörög a másikért, könyörögjünk egymásért. Aztán a reménységgel teli ember dicsekszik a másikkal. A 7. verstől a 14. versig terjedő szakasznak a végén olvashattuk ezt. Az utolsó vers, a 14. vers éppen erről szólt, hogy ti dicsekedtek velünk, mi pedig veletek. Tudjátok, milyen nagy dolog ez, testvéreim, dicsekedni egymással. Nem állandóan csak kritizálni egymást. A másik háta mögött beszélni, szapulni egymást. Én annyi olyan levelet kapok, amelyben mindig csak negatív megjegyzések, bántások, erre, arra, szinte fáj, mintha tört forgatnának a szívemben. Hát látszik rajtunk a reménység, hát könyörögni egymásért, hát látszik rajtunk a reménység, hát tudunk egymással dicsekedni. Észrevenni egymásban azt, ami jó, ami szép, ami hálára indít. És ezt oda mondani a másiknak, megmondani, hogy én ezt benned észrevettem, ezt a jót, ezt az Isten által kimunkált szépet, dicsekszem veled az Isten előtt, és ezzel segítem a másikat, hogy ez a benne lévő Isten szent lelke által kimunkált jó valóban kibontakozhassék. Reménység könyörögni egymásért. Reménység nem bántani a másikat, kritizálni állandóan, hanem dicsekedni a másikkal. És ezzel tudnánk oda szeretni igazából az Úr Jézus Krisztushoz. És harmadszor, a reménység azt jelenti, hogy ez a reménység, ahogy ezt a gondolatot elkezdtem, látszik rajtunk letagadhatatlanul. Úgy, ahogy egy gyönyörűséges nyakék látszik annak a nyakán, aki azt hordja. Egyből oda irányul a szem. Az Annabál szépeit, ha figyeljük, akkor azonnal látjuk azt a gyönyörű nyakéket, és elnézést a példáért, minden példa egy kicsit ferdít, de pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Ott van-e a szemedben, ott vannak-e a gesztusaidban, a cselekedetedben, a mindennapjaidban a reménységnek. Ez a látható, tetten érhető valósága. Mert az apostol ezt mondja, azért a kegyelemért, ami bennetek munkál, sokan sokféleképpen adjanak hálát. Érdemes egyébként elgondolkozni a Szentírás minden igeversén, hogy milyen gazdag, hogy mit jelent ez az igevers. A bennetek munkálók kegyelemért, kegyelem által kimunkált reménységért sokan sokféleképpen adjanak hálát, hogy az a reménység, amely bennünk van, és megmutatkozik abban, hogy könyörgünk egymásért, hogy gondolunk egymásra, hogy dicsekszünk egymással, hogy észrevesszük a másikban azt, ami hálára indító, hogy ez a reménység átsugázik rajtunk mások felé, és ezért a bennünk munkáló kegyelemért sokan adnak hálát, mert mások is eljutnak a Jézus Krisztus ismeretére, és erre a kegyelemre. Ugye milyen nagy szükségünk van? erre a reménységre. Foglaljuk össze, miről volt ma szó. Az apostol hitvallásos bizonyossággal zengi, mi pedig benne remélünk. Ennek a reménységnek a forrása, egyetlen forrása, a megváltó Jézus Krisztus. Önmagunkban nem bízhatunk. Ennek a reménységnek az áldása, hogy sem egyéni életem, sem gyülekezetem, sem Istennek egyháza nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy ne lenne tovább. Van jövő, el egészen az örök életig. És ennek a reménységnek a hétköznapi következménye, és csak azt mondtam, amiről az ige beszél, nem a saját gondolataimat, hogy imádkozunk egymásért, hogy dicsekszünk egymással, hogy ez a reménység meglátszódjék rajtunk és a bennünk munkáló kegyelemért. Sokan sokféleképpen adjanak hálát az Istennek. Ne a gondolatmenetet vigyük el, az igét. Mondogassuk magunkba, és éljük meg Isten szent lelke által. Mi pedig benne, abban a Jézus Krisztusban remélünk, aki megszabadított bennünket, és ezután is meg fog szabadítani. Áldott legyen érte. Amen. Most pedig a hallott igére feleljünk, énekelve a 65. Zsoltár harmadik versét, javaival a te házadnak megelégítetünk. Imádkozzunk. Élő Istenünk, áldunk téged egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, akiben közel jöttél hozzánk, akiben megmutattad, hogy te milyen vagy, és mennyire szeretsz bennünket. Áldunk téged, hogy ő engedelmes volt, mint halálig, egészen a keresztfának haláláig, aki miattunk, érettünk, helyettünk meghalt a Golgotai kereszten, és feltámadott a halálból a mi feltámadásunk zálogaként, és megszerezte nekünk az örök életet. Áldunk téged, élő Istenünk, hogy ilyen gazdagon megajándékozott emberek lehetünk. Köszönjük, hogy te elválasztottál bennünket, és miénk lehet kegyelmed által az örök élet bizonyossága. És köszönjük azt, hogy az örök élet tágassága, öröme, rendje, bősége igenis megjelenhet földi életünkben. És köszönjük, hogy éppen ezért lehet másként élni, újjászületett emberként élni, lassabban élni, értelmesebben élni, igére figyelve, imádkozó lélekkel, krisztusi szeretettel élni. Köszönjük, hogy ez az evangélium minden mi reménységünk forrása. És köszönjük ebből következőleg azt az áldást, amire ma tanítottál bennünket, és amit ma szeretnénk neked megköszönni, szívünk hústábláira írni és magunkkal elvinni, hogy nem kerülhetnek a te gyermekeid olyan helyzetbe, amelyből ne látnák meg, hogy van szabadulás és van tovább, hiszen az örök élet birtokosai vagyunk. Áldott légy, hogy van tovább, és add, hogyha nyomorúságos, szorongatott helyzetben vagyunk, ha sokféleképpen kifacsart bennünket az élet, és egymáshoz való viszonyunkban is oly sokszor nehézzé tesszük az életet, add, hogy a tőled való reménység átjárja mi szívünket, örömre hangolja mi életünket. hogy meglássuk, benned van tovább, sőt, ezt a jövőt, ezt a krisztusi jövőt kell, lehet nekünk is munkálni. És köszönjük neked, hogy a tőled való áldott reménység a hétköznapjainkban, a mindennapjainkban, a kegyességünkben és annyi mindenféle területen meglátszik. Köszönjük, hogy a reménységnek látható jele az egymásért való könyörgés, hogy a reménységnek látható jele az egymással való dicsekvés, és egyáltalán az, hogy látszik rajtunk a bennünk munkáló kegyelem. Urunk, köszönjük, hogy így imádkozhatunk most egymásért, közben járó könyörgéssel, ezért a gyülekezetért, szeretett testvéreinkért. Köszönjük, hogy a hatalmas városnak eme részében, Urunk, neked van néped. Áld meg az itt folyó szolgálatokat. Áld meg a lelkipásztorokat, a gondnokokat, a presbitereket, minden gyülekezeti tagot, azokat is, akik nem tudtak eljönni. Köszönjük, hogy egymást eléd vihetjük könyörgésben, újból, és köszönjük, hogy a mai találkozás lehetőségét elkészítetted nékünk, hogy egymás hite által épüljünk, hogy egymással dicsekedjünk, és hogy egymást reménységre hangoljuk. Légy velünk a továbbiakban is. Urunk, áld meg a betegeket, légy a szenvedőkkel, a magányosokkal, az elkeseredettekkel, azokkal is, akik nem találtak meg téged. Könyörgünk szeretett református anyaszentegyházunkért, te adj ébredést, te adj megújulást, te adj élő igét, hogy látszódjék rajtunk, hogy mi az ige egyháza vagyunk. Óvj meg bennünket attól, hogy az igére való figyelés helyett pótcselekvésekkel és ezernyi más módon próbáljuk kitölteni a neked való szolgálatot. És áld meg ezt a teremtett világ mindenséget is a te hordozó kegyelmeddel. Élő Istenünk, Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Most pedig egy csendes percet tartva mindenki a helyén magában vigye elé Isten elé imádságait. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg vétkeinket, de mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőt, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek figyelmébe ajánlom az adakozást is, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Most pedig foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket.